Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, én Olá Andrea vagyok, és ma a vállalati kultúra lesz a műsor fókuszában, egy mindannyiunk számára nagyon fontos kérdésről lesz szó. Minden bizonnyal volt már olyan élményünk, amikor nem tettünk fel egy kérdést, pedig nagyon szerettük volna. Vagy javaslatot akartunk tenni, de inkább csendben maradtunk. Alkalmazásban álló felnőttekkel készítettek interjút, és az így gyűjtött adatok elemzésével néhány kutatás feltárta, mikor és miért érzik az emberek, hogy képtelenek megszólalni a munkahelyükön. Ezekből a tanulmányokból főleg az derül ki, hogy az emberek sokszor még akkor is visszafogják magukat, amikor tudják, hogy a mondani valójuk fontos lenne a szervezetnek, az ügyfélnek vagy saját maguknak. Ezekben a felfedezésekben van egy megrendítő mozzanat. A hallgatás senkinek sem hasznos. Pszichológiai biztonság a munkahelyen. Ez a címe Amy Edmondson könyvének, ebből idéztem most egy rövid részletet. Dura Mónika a vendégem, a Mindwell Pszichológiai Központ alapító igazgatója, aki már nagy tapasztalatra tett szert, hogyan állnak ehhez a kérdéshez a cégek. Azért is kérdezem először arról, milyen visszajelzések érkeztek például hozzá a könyv megjelenése óta.
Én azt tapasztaltam, hogy nagy az érdeklődés, és hogy valakik nagyon örülnek, hogy megjelent ez a könyv, és hogy most már tudnak erről úgymond beszélgetni egy könyv kapcsán, ami mondjuk a munkahelyen zajlik náluk. Valakik meg azt mondják, hogy hiánypótló, valaki azt mondja, hogy azért olvass el, mert náluk nagyon nem így működnek a dolgok, és hogy ő egy ilyenre vágyik. A vezetőknél meg azt tapasztalom, hogy vannak nagyon nyitott vezetők, és ők nagyon üdvözlik ezt a könyvet, meg ezt a fajta szemléletmódot. A másik réteg pedig így elzárkózik, mintha nem is lenne, nem vesz tudomást erről.
Ugye a vállalati kultúra van itt középpontban, és az is fontos, hogy minden országnak, vagy minden társadalomnak megvan a sajátja, megvannak az örökségek, a hagyományok, ahogyan egy cég működik. Ugye Magyarországon talán még mindig sok az olyan cég, ami családon belül öröklődik, és akkor annak is van egy hierarchiája. Van-e valami speciálisan magyar tényező, ami ebből a szempontból szóba kerül, amikor a könyvről beszélgetnek?
Hát a specialitás talán annyi lehet, hogy azért Magyarországon az, hogy tekintélyelvűség inkább az uralkodik sok vállalatnál, de azért mondom, hogy vegyes, mert hogy ez egyfajta vállalati kultúrát feltételez, ami lehet nem csak kis- és középvállalkozásoknál, akár multiknál is, mert ugye azért, hogyha ezt így társadalmilag, meg történelmileg visszavetítem, nálunk inkább ennek van hagyománya, hogy a tekintélyelvűség, hogy megmondjuk, hogy hogyan működjenek a csapatok, az emberek, és hogy kevesebb kultúrája van így történelmileg is, meg társadalmilag is mondjuk annak, hogy egy pszichológiai biztonság az, hogy tud működni a munkahelyen, de vannak nagyon nyitott cégek és nagyon nyitott felsővezetők, mert hogy ők látják, hogy a világban, hogy ezek a trendek és ezek mennek, az igazán tehetséges emberek, azokat így lehet irányítani, és hogyha őket így lehet irányítani, akkor a vállalat sikeressége is múlhat ezen, és ők sokkal jobban előrébb járnak ezekben a dolgokban, és szerintem így azért ez így ketté tud így szakadni ez, hogy ki melyik kultúrában szocializálódott, és hogy mennyire nyitott a változásra. A fiatalok meg már szerintem sokkal inkább ezt a vonalat hozzák magukkal, hogy a pszichológiai biztonság az megjelenjen a munkahelyen.
El is várják talán,
amikor megérkeznek. El is várják, igen, erre már kutatások is vannak, hogy például Amerikában ők akarnak a mentális jólétükről beszélni a vezetőknek, a csapattagoknak, és hogy ők pszichológiai biztonságban akarják érezni magukat a munkahelyen, ami azért sok összetevős, meg így eléggé elvont fogalomnak tűnik, de hogy azért ők erre vágynak, ők ezt kimondják.
Arról, hogy miért létkérdés egy cégnek egyébként, hogy ez a pszichológiai biztonság meglegyen, erről mindjárt beszélünk, és arról is, hogy hogyan lehet ezt kialakítani. De a könyv kapcsán érdemes végignézni, vagy én azt mondanám, hogy beszéljünk róla, hogy a szerző hogyan vezeti végig az olvasót, hol bicsaklik meg tulajdonképpen ez a biztonságérzet, és milyen kockázata van ennek. Ez nagyon érdekes. Ő azt írja, hogy 1990-ben kezdett ezzel foglalkozni, amikor kórházakban a hibázás gyakoriságát vizsgálták. Milyen tapasztalatai voltak, ami miatt elkezdett ezzel intenzívebben foglalkozni?
Hát ugye az Amy Edmondson az a kutató, aki kezdett kórházokban kórházi osztályokat kutatni. Valójában akkor ő még nem tudta, hogy a pszichológiai biztonság, amit így kutat, hanem csak azt mérte föl, hogy melyik osztály hatékonyabb, erre gyűjtött adatokat, meg ebben a témában kutatott, és összehasonlította az adatokat. A hibázást gyűjtötték, hogy ki hányszor hibázik, és akkor ezekből milyen statisztikai adatok tudnak összegyűjteni, és hogy arra a következtetésre jutott, hogy azok az osztályok, akik eredményesebbek, azok sokkal több hibát vallottak be, meg tényszerűen sokkal több hiba jelent meg, mint azok az osztályok, akik nem annyira eredményesek, és itt az eredményesség mondjuk ilyen műhibákba, vagy halálozásokba, vagy szövődményekbe volt kimutatható, és hogy ez egy látszólag ellentmondás, hogyha valaki úgymond eredményesebb és sokkal többet hibázik, mint aki nem eredményes, ugye logikailag nem ez lenne az igen. adott, és akkor ő ezt így elkezdte jobban vizsgálni. És arra jutott, hogy ezen osztályok és csapatok között az a különbség, hogy ott, ahol jobbak az eredmények, ott az emberek bemerik vallani azt, hogy hibáztak. Mert hogy a hibákból, és itt jön a lényeg, hogy lehet tanulni. Tehát abból nem lehet tanulni, ha hibázom, és ezt így elfedem, meg a szőnyeg alá söpröm, meg nem tudom a statisztikában megjeleníteni, és hogy ezek az osztályok megjelent ott a pszichológiai biztonság, mert hogy mertek visszakérdezni, elmerték mondani, hogy hibáznak, mertek szólni a vezetőiknek, hogyha valamit nem jól csináltak, és hogy pont ezeken múlhatnak emberi életek, hogy mondjuk egy nővér mer szólni egy orvosnak, hogy valamilyen eljárást, gyógyszert nem jól csinál, vagy neki nem ez a tapasztalása, és hogy ezeket bemerik valami, és ezekről mernek beszélni, mernek megvitatni, és mernek ebből tanulni. És hogy itt volna a lényeg, hogy a hibázás az egy tanulási pont, és így tekintettek rá, és ezért az ő eredményeik összességében sokkal jobbak voltak, mint ott, ahol inkább a félelem kultúrája volt, és nem merték a hibázásokat sem a saját, sem a másokét sem visszakérdezni, sem bevallani. Ez volt az első ilyen pont, amikor ő rájött, hogy gyakorlatilag ez a pszichológiai biztonságon múlik egy munkahelyen, és hogyha ez egy ilyen éles terep, mondjuk, mint egy kórház, akkor ott hatványozódik ennek a szerepe.
Ugye ez egy speciális helyzet, hogy van egy vizsgálat, de egyébként valószínűleg krízis helyzetekben jön ki egy cégnél az, hogy itt ez nem létezik, ez a pszichológiai biztonság, az emberek inkább csöndben vannak, féltik az állásukat, jobb, ha nem szólok, miért én szóljak, kellemetlen helyzetbe kerülök, én nem vagyok ilyen típus, számtalan dolog van. Mesélne erről, hogy tényleg milyen helyzetekben jön ez ki?
Igen, ezek krízis helyzetben előfordulhatnak. Ugye számos példát hoz a könyv. Légi katasztrófák, hogy két légi katasztrófa, hogy tud másképp végződni, hogyha a pszichológiai biztonság létezik, és amikor nem létezik. Ez például egy krízis helyzet, hogy az egyik esetben ott nem mert szólni a másodpilóta a pilótának, hogy nem adták meg egyértelműen a felszállási engedélyt, és ment tovább, és az nagyon sok ember életbe került, míg 20 évvel később a másodtiszt mert szólni a pilótának, hogy ő ezt a terepet jobban ismeri, ezt a gépet jobban ismeri, itt nagyon sokszor vezetett, átveszi az irányítást, és a pilóta az egyből átadta neki, és az viszont egy ilyen katasztrófától tudták megmenteni, mert leszállt a folyón a repülő, azért, mert mert szólni és pszichológiai biztonságban érzi magát. Egyébként a légitársaságoknál az Amy Edmondsonnak ezt a könyvét, ezt ilyen alapműnek tekintik. Azóta alapműnek tekintik, és gyakorlatilag én már hallottam, hogy ha valaki pilóta szeretne lenni, például ebből tesznek fel felvételi kérdéseket. Mert ez náluk egy kulcskérdés, hogy mennyire mered felülbírálni mondjuk a vezetődnek a döntését, vagy mennyire mersz szólni, mert ugye ez a hibázás, és az a visszakérdezés felszólalásnak a kultúrája, hogy én érzem a magam abban a biztonságban, hogy hozzak be szempontokat, hogy elmondjam, hogy ezt nem így kellene, és hogy ezt jelezzem a vezetőnek. Ugye ez nagyban függ attól, hogy a vezető mennyire nyitott erre, mennyire engedi meg azt, hogy az ő döntését, vagy a döntés előkészítésében mennyire mondja be a csapatát. És szerintem ez kulcsfontosságú, hiszen ha a vezető azt felméri, hogy ő minden szakterülethez nem érthet, sőt, nem is kell, hogy értsen, mert ő másban kell, hogy jó legyen. Ezért, hogyha olyan szakemberek veszik őt körül, akkor szerintem ez alapfeltétel kellene, hogy legyen, hogy kikéri az ő véleményüket, azok visszakérdezhessenek, javasolhassanak, hozhassanak be szempontokat. Mert hogy ez egy vezető életében annál jobb döntéseket, és akkor ez a kritikus helyzetekben még élesebben jelentkezik, de a hétköznapokban is nagyon sokat számít a csapatok életében. Ez a például a hibázás és a visszakérdezésnek a kultúrája.
Említette a példákat, van légikatasztrófákról szó, de például a japán földrengésről, vagy az ott elkövetett hibákról, amikor egy atomreaktor hibásodott meg emiatt, mert valaki nem szólt, pedig lehetett látni előre. Aztán hát nagy cégek esetei is itt vannak, a Nokiáé, vagy a Volkswagené, szóval ezekről is majd beszélünk, mert nagyon tanulságosak a tekintetben is, hogy akár egy vezető is elkövetheti ilyen hibát, nem? Tehát lehet, hogy egy pénzügyi vezető nem szól akkor, vagy egy fejlesztő, aki látja, hogy baj lesz.
Abszolút, de szerintem mindig én első számú vezetőnek a feladata, hogy ezt a biztonságot ő képviselje és megteremtse, mert ha ő emellett, a pszichológiai biztonság mellett lerakja a voksot, akkor onnantól kezdve az összes vezető elkezd ehhez alkalmazkodni, és a vezetőkön keresztül a csapatok, meg a csapattagok is elkezdenek alkalmazkodni ahhoz, hogy mondjuk egy cégben ez egy céges kultúra része legyen. És akkor ugye ennek, amit már elkezdtünk sorolni, sok eleme van. Az egyik ez a hibázás kultúrája, visszakérdezhetőség, de ha a vezetőkről beszélünk, akkor mondjuk a sebezhetőség. A sebezhetőség meg pont azt jelenti, hogy a vezető is emberből van. Tehát ő is hibázhat, neki is lehet rossz napja, és hogy mennyire merjük megmutatni a csapattagoknak, meg a csapatainknak, mint vezető, hogy mi is emberből vagyunk. Ugye ez megint egy ilyen nehéz, mert hogy ez megint egy ilyen kulturális kérdés, hogy ez mennyire tolerálja a vállalat, a társadalmi közeg azt, hogy te sebezhető vagy mennyire élnek ezzel vissza. De hogy az Amy Edmondson erre biztatja a vezetőket, hogy ahhoz sokkal jobban lehet ahhoz a vezetőhöz kapcsolódni, aki azt mutatja, hogy ő valójában emberből van. Mert hogy az emberek ahhoz tudnak kapcsolódni, hogy azt mondja, hogy oké, ő is hibázott, adott esetben ezt elmondja, elnézést kér, vagy azt mondja, hogy én mindenhez nem érthetek, kíváncsi vagyok a véleményetekre, és hogy ehhez sokkal jobban lehet kapcsolódni, mint a tekintélyelvű vezetőséghez, aki mindig csak kinyilatkozik, hogy mit kell csinálni, nem magyarázza, utasításokat ad, nem tűr ellentmondást. És hogyha azt mondjuk, hogy ez túl PC, szerintem ez nem PC, mert hogy ennek is megvannak a keretei, szerintem ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem arról szól, hogy egy cég össze-vissza megy, hanem ez arról szól, hogy az egy alapvető szabály, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, a szempontját, és hogy ott a végső felelősség a vezetőn van, hogy neki kell dönteni mindenféle szempontot mérlegelve, de nyitott arra, hogy meghallgassa az őt körülvevő szakembereket. És a hibázás kultúrájában sem az van, hogy valaki 10-szer ugyanazt a hibát elkövetheti, hanem azt mondja, hogy a hibákból tanulunk, de nem azt mondja, hogy innentől kezdve te 10-szer ugyanezt a hibát elkövetheted, mert ezt nem jutalmazza egyáltalán, szóval ide azért raknék egy ilyen felkiáltó jelet, hanem pontosan az ellenkezőjét mondja, hogy a hibákból igenis tanulni kell, és az ne mint bűnbakkeresés legyen, hanem rakjuk ki, hogy a többiek is tanuljanak belőle, akár folyamatokat javítsunk, akár mondjuk, hogyha ügyfelek vannak, akkor az ő megítélésüket javítsuk azáltal, hogy a hibákat összegyűjtjük, és folyamatosan tanulunk és javítjuk, de nem azt mondja, hogy az dicsérve van, aki típushibákat elkövet. Szóval ennek is ugyanúgy vannak a pszichológiai biztonságos cégen belül is következményei. Tehát a felelősség az itt is ugyanúgy tud működni.
Jó, hogy a felelősség szóba került, mert lehet, hogy éppen az a felelősségérzet az, ami miatt nem szól egy vezető. Ugye ez, amit említettem, hogy ez a pénzügyi vezető egy cég fejlesztésénél nem szólt, látta, hogy nem jó az az irány, amerre mennek, de nyilván nem szólt a tulajdonosoknak. Attól tartott, hogy megakasztja ezt a fejlődési folyamatot. Végigveszi a szerző, hogy mi minden lehet a mögött, hogyha valaki nem szól. Nem csak a félelem.
Nem csak a félelem lehet, igen, de az, hogyha egy olyan környezet van kialakítva az emberek körül, ahol elmondhatják a egyéb okok miatt való aggályaikat, szorongásaikat, félelmeiket, az egy biztonságos környezet, és hogy erre kell törekedni, meg ezt kell preferálni, tehát hogy minél jobban biztatni kell az embereket. Ugye Magyarországon azért úgy szocializálódtunk, hogy már az iskolában is az van, hogy mindig a hibákat keresik, és akkor bűnbakkeresés van, és nem jutalmazzák azt, aki tanul a hibáiból, hanem hogy egy dolgozatot megkapsz, akkor mindig csak azok vannak pirossal aláhúzva, hogy amit hibáztál, és hogy arra van a fókusz ráirányítva, és nem arra, hogy mondjuk a 90%-a viszont jó lett. Meg ha felelsz, akkor kihívnak, és akkor ott is állandóan a hibákat.
Mit nem tudsz?
Mit nem tudsz, hogy kérdezni, ne kérdezzél, mert akkor gyakorlatilag ilyen megszégyenítés van, hogy te hülye vagy, én ezt elmondtam, nem volt érthető, mindenki értette, csak te nem értetted. És valahogy a gyerekek így rászocializálódnak arra, hogy jobb csendben maradni, jobb nem kérdezni akkor is, hogyha nem értem, és közben pont az ellenkezője lenne a fontos. Vagy ha egy dolgozat nem sikerül jól, akkor miért ne lehetne még egyszer ezt kijavítani, ha nekem van motiváció, hogy megtanuljam, mert nem az a lényeg, hogy megtanulja és tudja azt az anyagot, vagy az, hogy bebizonyítsam, hogy ő nem tudta egyik óráról a másikra tökéletesen megtanulni. Úgyhogy ezek azért elég mély gyökerek szerintem, amit így viszünk magunkkal egy munkahelyre, és onnantól kezdve meg elég nehéz kinyitni azokat a csatornákat, hogy de hogy itt valahogy másként működnek a dolgok. És ilyennel már én is találkoztam, amikor jöttek hozzánk munkavállalók, és hogy ha hibázott, akkor eleinte nem mondta el, mert hogy így volt szocializálva, és én meg mindig azt erősítettem benne, hogy de szerintem egy vezetőnek az a legjobb, ha egyből tudja, hogy valaki hibázott, mert akkor lehet azon gondolkodni, hogy hogyan oldjuk meg, hogyan javítsuk ki, hogyan hozzuk helyre, és utána majd lehet azon gondolkodni, hogy de ezt máskor hogyan ne kövessük el ezt a hibát. Szerintem ezt a hozzáállást kellene erősíteni.
Nagyon fontos az a rész, ami a könyvben a félelem, mint motiváció témát feszegeti, és azért is, mert ugye később is szóba kerül, hogy nagyon sok olyan cég van, ahol a mérőszámok és a teljesítmény, ami a legfontosabb, mindegy, hogy mi van mögötte.
A félelem ez egy ilyen rövid középtávú dolog tud lenni, amikor sikerek vannak, de az nem tud már hosszú távon működni, mert emberileg azért teljesen más motiváció kell, hogy legyen, hogy mi hosszú távon kitartsunk és higgyünk valamiben. Ezért ez nem tud csak rövid távú sikereket hozni. Ezért mondják azt a vezetők, hogy más szemlélettel kell, mert tényleg a mérőszámok, meg minden cég életében ez fontos. De hogy hogyan lehet az embereket jó hangulatban, jó érzésekkel és ugyanezt a célt elérni. És ez egy másfajta út. Tehát van egy alternatíva, ami azt mondja, hogy ezt félelemmel, rettegéssel és gyomorgörcsel, a másik út pedig azt mondja, hogy nem, ezt el lehet úgy is érni, hogy az emberek a legjobb énjüket próbálják bevinni a munkahelyre, a legjobb tudásukat odaadni, motiváltak legyenek, nyitottak legyenek, merjenek kérdezni, merjenek hibázni. Legyen divers a csapat, ugye a diverzitás nem csak abból áll, hogy különböző nemzetiségű csapattagok vannak, hanem hogy különböző helyről jöjjenek, mondjuk vidékből, fővárosból, kisfaluból, különböző munkatapasztalatokkal jöjjenek. És hogyha így rakom össze a csapatot, akkor sokkal többfajta szempontot tudok bevinni egy cég vagy egy csapat cél megvalósulásában, mert ez a sokfajta szociális tapasztalás, a sokfajta munkahelyi tapasztalás, a sokfajta szakmai tapasztalás, az teljesen más szempontokat, kérdéseket tud felvetni, ami miatt sokkal sikeresebb tud lenni az a vállalat, aki így rakja össze a csapatjait vagy a vezetőit. Szóval azt meglátni, hogy a sokszínűségben hogy tudom értékké varázsolni, vagy a hibázást hogy tudom értékké varázsolni, vagy a visszakérdezést, hogy tudom értékké varázsolni, és hogy ezek ilyen összetevők, amik összességében adják meg a pszichológiai biztonságot. És ami szerintem még fontos, hogy erre nincs recept, hogy melyik csapatban, hogy mondjuk milyen szabályokban tudnak megállapodni. Amikor én tartok cégeknek workshopot, akkor az egyik ilyen játékunk az például az, hogy nektek mi az oké, és mi nem oké. És például az, hogy mi az oké, és ezek nagyon-nagyon apró dolgokból állnak. Az, hogy e-mailt írogatunk este 6 után, hívogatjuk egymást, hétvégén foglalkozunk-e munkával, vagy a mosogatógépbe éppen kipakol be, hogy mennyire szeretünk rendet tartani, hogy hogyan hallgatjuk meg egymást. Például nagyon szerteágazó tapasztalások vannak, és ez minden csapat életében jó, hogyha ezeket az iratlan szabályokat kimondják, mert akkor onnantól kezdve lehet ezekhez mindenkinek, ezekhez a szabályokhoz tartani magát, hogy például nagyon érdekes volt, hogy a generációkban is mennyire nagy a különbség, hogy például az X-esek, Y-osok azok minden messenger szia-val kezdenék, vagy sziasztok, vagy az e-maileket, hogy kedves, és akkor üdvözlettel van az a formula, hogy az ések meg azt mondták, hogy ők megállapodtak abban egymás között, hogy januárban egyszer beköszönnek, hogy szia, és az egész évben többen nem köszöngetnek, mert hogy számukra ez nagyon felesleges dolog, hogy ők leírják a lényeget. És hogy ezek mennyire fontos hétköznapi szabályok, ez picit olyan, mint a családban is, hogy mik a szabályaink. De ha ezt soha nem beszéljük meg, soha nem mondjuk ki, soha nincs közös nevező benne, akkor ilyen napi bosszúságokat tud okozni, és közben meg, ha ezeket megbeszéljük, hogy reggel köszönjünk egymásnak, hogy így levelezzünk, hogy hétvégén ne írogassunk egymásnak, szóval ez valahogy nem egy varázslat, csak hogy a hétköznapok hogyan tudnak jól és hatékonyan működni. Én azt látom, hogy azok a vezetők, akik ezt így felvállalják, hogy tényleg nyitott, és ez nem egy ilyen bullshit náluk, hanem tényleg nyitott van az ajtajuk, tényleg kíváncsi az emberek véleményére, ott valahogy az emberek is elkezdik sokkal bátrabban elmondani az észrevételeiket, vagy a javaslataikat, és hogy valójában ez így ad nagyon nagy sikereket. Tehát, hogy az Amy Edmondson a Google-be is nézte az Arisztotelész program keretében, hogy ugye ott azért jó képességű, több diplomás emberek vannak, de mit teszi az egyik csapatot sikeresebbé a másiknál? És hogy ő ezt az egyetlen egy nagy különbséget látta, hogy ahol működik a pszichológiai biztonság, ahol a csapattagok mernek egymástól kérdezni, merik a véleményüket vállalni, merik elmondani az észrevételeiket, és a vezetővel is megvan az összhang, azok a csapatok sokkal sikeresebbek, vagyis azok voltak a sikeres csapatok, míg ahol ez a pszichológiai biztonság és ennek az elemei nem voltak meglelhetőek, azokkal sokkal kevésbé sikeres csapatok voltak, pedig ugyanolyan jó kvalitású emberek voltak minden csapatban gyakorlatilag, úgyhogy ez a program jól bemutatta azt, hogy mi az a különbség, és az Amy Edmondson ezt el is hozza a könyvében, és jól bemutatja, hogy ez volt az a különbség, ami sikeressé tette az igazán okos és tehetséges emberek között.
Dura Mónikával beszélgetünk a Pszichológiai biztonság a munkahelyen című könyvről. Egy kis szünetre megyünk most, azután folytatjuk majd ezt az interjút.